Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban Nagy Viktória Angelika beszélget Hamar János addiktológiai szakemberrel, a Református Egyház Kalódó Ifjúságot Mentő Misszió Telekitéri Addiktológiai Központjának szakmai vezetőjével a Szenvedélyek Világnapja alkalmából.
János, először kezdhetjük azzal, hogy kicsit bemutatod a missziót, hogy mivel is foglalkoztok pontosan.
A Református Drogmisszió 35 évvel ezelőtt jött létre, Erdős Eszter református lelkész vezetésével, ő hozta létre az intézményt. Nagyon-nagyon széles a spektrum, tehát működtetünk tini rehabilitációs központot, felnőtt rehabilitációs központot, több drogambulanciát, és van egy prevenciós szolgálat, ez a Tisztás nevezetű prevenciós központunk.
És te hogyan kerültél bele ebbe a szervezetbe? Hogyan kezdtél el drogprevencióval foglalkozni?
A segítő szakmába én úgy kerültem, hogy mint nagyon sok kollégám, ezt is megelőzte egy függőség, egy szenvedélybeteg korszak. 8 éven keresztül használtam különböző kábítószereket, hogy ebben próbáljak kiutat találni a nehézségeimből. Sajnos rossz utat választottam, és ez függőséghez vezetett. De amikor 2000-ben egy terápiára kerültem, miután elértem a mélypontot, és elvégeztem azt, még mindig ott volt a kérdés, hogy mivel kéne foglalkoznom. És akkor átgondoltam, hogy hát igazából jól tudok, hogy mihez értek, és arra jutottam, hogy hát tudok jól drogozni, ismerek drogosokat, meg ismerem a drogokat, akkor lehet, hogy át kéne állnom a másik oldalra, és segíteni azoknak az embereknek, akik hasonló helyzetbe kerültek, mint ahol én voltam. És akkor a tapasztalati tudást némi tanulással alátámasztottam, és utána kezdtem el a misszióban dolgozni.
Egyértelmű volt, hogy akkor a Református Egyház drogmissziójához csatlakozol? Vagy egyházi szervezethez?
Én voltam ott látogatóba, az intézménybe, csak megnézni, egy régi barátom ott dolgozott, és amikor beléptem, akkor egyből éreztem, hogy az ott helyemen vagyok. Említhetném a hitet, hogy a hit vezetett ide, de akkor nem mondanék igazat, tehát én már hívő voltam és megtért voltam, nem voltam abban biztos, hogy milyen intézményben szeretnék dolgozni, de ahogy beléptem Ráckeresztúrra, rögtön tudtam, hogy ez az a hely, ahol én az életemet, a munkás éveimet szeretném letölteni.
Kicsit még a misszióról beszélve, hogy hogyan kerülnek hozzátok a fiatalok, hogyan kerülhet bele a ti missziótokba valaki?
Nyilván fontos az, hogy valaki merjen segítséget kérni. Ez egy nagyon fontos kompetencia, és én úgy látom, hogy mostanában ez nem divat. Lehet, hogy nem csak mostanában, hanem korábban sem volt, de erre most tudatosan figyelek, így, hogy mernek-e az emberek elesettek lenni, és mernek-e segítséget kérni, és azt látom, hogy ez sokszor szégyenként élik meg, amikor segítséget kell kérni. Tehát nagyon fontos, hogy valaki akarjon változtatni az életén. Eléri a mélypontot, vagy nem éri el, vagy csak egy családi nyomás, vagy párkapcsolati nyomás miatt, de nagyon fontos, hogy eljöjjön, és segítséget kérjen. És akkor bekerül hozzánk a rendszerbe, az otthonba kerülést megelőzi egy előgondozási folyamat, ahol különböző orvosi vizsgálatokat kell végezni, hepatitis, hívszűrés, tüdőszűrés, stb., és akkor jöhetnek le utána az intézménybe.
És milyen problémákkal keresnek meg titeket? Milyen függőséggel függő emberek fordulnak hozzátok?
Nagyon széles spektrum ez is. Azt szoktam mondani, hogy 2021-ben, aki nem függ semmitől, az is gyanús nekem már. Mindenféle függő kerül hozzánk. Ugye specifikusan a drogfüggők miatt jött létre az otthon, de most már találkozunk az online tér függőségével, eszközfüggőséggel. Most volt egy kliensünk lent, aki pornótól vált, érte el a mélypontot, és vált az élete irányíthatatlanná. De ezen kívül alkoholfüggőség, tehát nagyon széles spektrumon azok, hogy kik kerülnek le hozzánk.
És hogyan látod, hogy mondjuk, amikor te 2000-ben szenvedtél függőségektől, azóta egy 2021-ben milyen spektrumon változott a függőségek aránya? Tehát, hogy mivel jelentek meg újabb jelenségek, vagy nem tudom, hogyan látod ezt a...
Még mindig szenvedek a függőségektől, csak az aktív szerhasználat. Én azt gondolom, hogy egy függő ember az függő marad. Én 2000-ben döntöttem, hogy soha többet nem nyúlok tudatmódosító szerekhez, de azért a függő személyiségem megmaradt, ez inkább átment a munkafüggőségbe, de dolgozom rajta. Először is azt tisztáznám, hogy mi a függőség. Függőség az egy olyan tevékenység, legyen az bármi, ami pillanatnyi örömet okoz, hosszú távon káros következményei vannak, amiről a függő tud, mégis újra és újra át akarja élni ezt az érzést, és az élete más területei sérülnek. Tehát így én azt gondolom, hogyha a lelki dolgokat nézzük, így nem változott. Inkább azt mondanám, hogy a szerhasználati szokások változtak meg, és jelentek meg új szerek a piacon. Tehát amikor én voltam az aktív szerhasználó időszakban, volt az a 4-5 fajta kábítószer, amit mindenki ismert, és mindenki ezt használta, nagyjából tudni lehetett, hogy mi az, amit vásárol a fogyasztó. Teljesen más világot élünk, tehát ha a drogokat nézzük, akkor itt óriási változás van, megjelentek a designer drogok, nem 5 fajtája van, hanem több száz, óriási pusztítást végez a fiatalok körében. Én azt gondolom, hogy én 8 évig voltam szerhasználó, sajnos most, aki ezt elkezdi, és mondjuk a designer drogok megismeri, nem biztos, hogy túlél egy ilyen 8 éves korszakot. Sokkal gyorsabban pusztítja le az embereket az új szer, mint korábban, és akkor említeném az online függőséget, mert ez akkor még nem volt jelen.
Álmomban nem fáj a szívem, káosz van, ébren lenni most muszáj. Így jártunk mindenféle értelemben, elnéztük, elrontottuk, nem értük fel. Emlékszel, hogy álmodoztunk, csak pár év is jön majd egy szép új világ. A gyerkőcöknek eljött, és most tényleg vége. Nem mértük fel, nem láttuk, nem fogtuk fel. Azt mondták, nem kell végignézned, hogy a bolygó visszavág. Hova bújhat a túlélő, ha égig égnek a fák, égnek a fák. Nem láthatják, aki halt. Városok és elnémult strádák. Másokkal történik mindez, elhittük, nem történhet meg velünk. És most a félvárról vett rém felébredt, feltámadt, nézhetjük, nem fogjuk fel. Álmomban nem fáj szívem, káosz van, ébren lenni most muszáj. Így jártunk mindenféle értelemben, elnéztük, elrontottuk, nem mértük fel. Azt mondták, nem kell végignézned, hogy a bolygó visszavág. Túl élünk, ha égig
A hozzátok kerülő betegek milyen állapotban kerülnek be a misszióba?
Nagyon leromlott, és leginkább mentálisan leromlott állapotba érkeznek. Itt megint az újszereket említeném, hogy már nem ritka a kettős diagnózis, tehát a pszichés probléma is, ami hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, ezt nem lehet tudni, hogy ez a drogindukálta pszichotikus állapot, vagy már ez korábban is megvolt, leromlott állapotban érkeznek, és van, amikor hosszú hetek, sőt hónapok, mire megtörténik az ébredés, tehát egyáltalán megérti azt, hogy hol van, és hogy miért van itt.
Miket tapasztaltok, vagy tudsz esetleg olyan történeteket megosztani ezzel kapcsolatban, hogy milyen háttere lehet ezeknek a betegségeknek?
Majdnem minden esetben, ahogy Erdős Eszter, az otthon vezetője szokott fogalmazni, hogy olyan a fióka, amilyen a fészek, tehát családi dolgok miatt, családi működés miatt kezdődik el a függőség. Majdnem minden kliensünknél ez szinte azonos. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy bántalmazott minden gyermek, aki oda kerül. Ez lehet, hogy pont a másik oldal, az úgynevezett overprotective szülők, aki túl gondoskodó, túl féltő, mindent megad a gyereknek túlzottan is, semminek nincs következménye, ez is egy rehabra vezető út lehet.
És ez a szülői háttér lehet visszahúzó erő? Tehát, hogy esetleg, hogy ő miattuk essik vissza a beteg esetleg?
Nagyon jó kérdés. Igen, ezért is szoktuk azt mondani, hogy ha ugyanabba a közegbe szeretne visszamenni, és ott nincs változás. Tehát azért az otthonban van lehetőség a szülőknek is, vagy az idősebbeknél, akár a feleségének, a párjának is hozzátartozói csoportra járni, hogy megértsék a függőséget, hogy tudják azt, hogy miben kéne nekik változni, hogy ne essen vissza. Ha ez nem történik meg, akkor nem is szoktuk javasolni, hogy hazamenjen a kliensünk, aki végzett, ezért van a támogatott lakhatási program, tehát, hogy van egy ilyen félutas lehetőség, hogy ne egyből hazamenjen, vagy nem tud egyből egy lakást kibérelni, hanem biztosítunk neki egy védett környezetet.
Tehát akkor kvázi valamilyen szinten ő család terápiával is foglalkoztok, így átvitt
így van,
értelemben.
Így van. Hát nem csak átvitt értelemben, családterápiával is foglalkozunk.
Arányosan hány beteg gyógyul meg?
Szétszedném a válaszomat. Azokra, akik nem olyan jók a számok, azoknál, akik csak lejönnek, eltöltenek ott egy-két hónapot, és úgy gondolják, hogy ők készen állnak és kimennek, elég kevés százalékosan, aki talpon is marad. Viszont a végzett terápiások 80%-a, tehát aki végigcsinálja a programunkat, utógondozásra is jár, tehát foglalkozik magával kint is, vagy önismereti csoportokba jár, NA-gyűlés, A-gyűlés, akkor ők megmaradnak 80%-osan.
Hogyan tapasztaltad, hogy a társadalom hogyan áll ehhez a problémához? Esetleg milyen előítéletekkel találkoztok?
Sokszor elutasítónak élem meg az embereket a szenvedélybetegek felé, pedig meg szoktam kérdezni ilyen fórumokon, hogy tegye fel a kezét, akinek a családjában nem volt még szenvedélybeteg. Nem szoktam kezeket a magasba látni. Én azt gondolom, hogy mintha ezt így szeretnénk lesöpörni, hogy nincs ilyen, nem foglalkozunk vele, akinek van problémája, az oldja meg otthon, pedig a függőségek korát éljük. Tehát nem csak a drogosokra kell gondolni, vannak társfüggő nők, akiknek az élete tönkre megy, és egyéb más függőségek is. Úgyhogy szeretnénk ezt, mint nagyon sok devianciát ilyen szőnyeg alá söpörni. Én nekem ez a megélésem.
Az, hogy a református egyház tartja fent kalodó ifjúságot, mentő missziót, ez mit adhat a betegeknek? Mit adhat az, hogy egy egyházi szervezet foglalkozik velük?
Nagyon-nagyon pozitív dolgokról tudok beszámolni a kérdésedre. Az, hogy jelen van a hit, és jelen van a kereszténység a terápiában, ez egy nagyon nagy kapaszkodó. Én azt gondolom, hogy a felépülésben az egyik legfontosabb pillér a spiritualitás. Akik lekerülnek hozzánk, és történik egy megtérés, vagy elkezd hinni, sokkal nagyobb arányban maradnak józanok a terápia után, én azt látom. Mert találnak keresztény közösségeket, eljárnak egy gyülekezetbe, tehát látványosan jobban működik az életük, mint aki ezt elhanyagolja. Nálunk nem kötelező, igaz, hogy a református egyház a fenntartó, de nem szabunk olyan határokat, kereteket, hogy csak azt fogadjuk, vagy csak azzal tudunk foglalkozni, aki elkezd hinni. Ez nem kötelező, ez egy kapaszkodó, ez egy lehetőség. Nagyon sokan élnek vele, és aki megtér, és aki elkezd hinni, és tartja a kapcsolatot a közösséggel, ők nagyon sokat változnak.
Tudsz esetleg olyan történeteket mondani, amikor az egyik betegetek megtapasztalta a hitet a gyógyulása folyamán?
Nem emelnék ki külön-külön sztorikat, mert sokszor nem a látványos megtérés a tartós, hanem van, aki csendben hónapok után így beszámol, hogy szerintem ma este megtértem, és elkezd nála ez működni. Sokszor meg azt látom, aki rögtön úgy jön be, hogy ő pedig elhanyagolja a hitet, meg a kereszténységet. Tehát vannak nagyon kis halk történetek a megtérésre, ami viszont nagyon hosszú távú és nagyon pozitív.
És neked a te hitedhez mit adott ezekkel a fiatalokkal való találkozás?
Nekem az Isten kapcsolatomat csak megerősítette az a sok változás, amit én látok. Főleg ezt úgy értem, hogy vannak olyan, tehát emberi ésszel felfoghatatlan változások, ami számomra szakemberként is azt mondom, hogy erre nem láttam esélyt. Tehát lekerül valaki, és éppen azon tanakodunk, hogy mi vagyunk-e a megfelelő hely, inkább egy pszichiátria kéne, mert hogy a srác nagyon kész van, és pszichés zavara van, és egyszer csak valami történik, és egyik pillanatról a másikra felébred, és elkezd változni. Tehát ez számomra ilyen nagyon csodaszámba menő történetek vannak, és ez így megerősíti az én hitemet is.
Milyen szakemberek foglalkoznak itt a fiatalokkal? Van esetleg ugye a szakemberek mellett lelkivezető is?
Erdős Eszter ugye az otthonvezető, református lelkész, ő tartja az Isten tiszteleteket, a Biblia órákat, de minden munkatárs minden este egy áhítatot tart a fiataloknak, tehát, és ezen kívül még nagyon sok szakember dolgozik lent, aki nem a hit miatt van ott, hanem orvos, szakápoló, és sorolhatnám hosszan.
Mik azok a nehézségek, amikkel ti szakemberek minden nap szembesültök? Mi az, amit ti ennek éltek meg?
Azt gondolom, hogy a legnagyobb nehézség az otthoni környezetnek a csábítása, amivel bent találkozunk. Tehát a fiatalok, ahogy jobban lesznek, inkább azt gondolják, hogy ők már erősek, hisztak 5 kilót, és készen állnak az életre, és mivel, hogy szülőcsoport, lehet telefonálni, második fázistól már lehet internetezni, tehát a kinti, a világnak a csábítása az erős, és az nagyon sokszor így feladják a terápiát, és elmennek, és ők azért közülük sokan vissza is szoktak esni. A kinti prevencióban nagyon nehéz, például az online függőkkel nagyon nehéz dolgozni és megelőzni a problémát, mert nekik nem lehet azt mondani, hogy te, mert egy drogosnak tudom azt mondani, hogy többet te ne drogozzál, és ne használj szert, és ne vásárolj, és ne keresd ezeket az embereket, de mondjuk egy online függőnek nem tudom azt mondani, hogy többet ne vegyél magadnak telefont, meg számítógépet, mert ez lehetetlen a mai világban. Tehát az okos eszközt okosan használni, ezt megtanítani, ez egy nagy kihívás, és nagyon nehéz.
keretről a szél, lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. Világítja be a lelkünk, ezért a rosszban is megköszönt. Ezernyi csillag vigyázz ránk, még itt vagyunk. A sorsban a legszebb az, hogy biztosak nem.
Visszaeséseket ti hogyan élitek meg, mondjuk amikor kikerülnek az intézmény falai közül a fiatalok, mondjuk valamilyen úton, módon szembesültök vele, hogy, vagy megtudjátok, hogy esetleg visszaesés történt, hogyan élitek meg, milyen a visszaesések aránya?
Persze nem esik jól ez, hogy ha hallunk egy ilyen hírt, de hogy ettől még nem adjuk fel a munkát. Nyilván az ember tart egy önvizsgálatot, mint szakember, ha az én mentoráltam, visszaesik, hogy vajon mindent megtettem-e, ami tőlem elvárható volt, és hogyha a válasz igen, akkor én tudok egy falat húzni, és le tudom rakni a felelősségét. Persze segítek neki, tehát és próbálom arra rávenni, hogy kérjen újra segítséget, és jöjjön el újra, és próbálja meg, kezdje el előről, mert valamit rosszul csinált. Úgyhogy ez nehezen élem meg, de az kiégéshez vezetne, ha ezt személyes kudarcként élném meg minden esetben.
És te honnan nyersz erőt ahhoz, hogy te tudjad segíteni ezeket a fiatalokat?
Hát természetesen a hit nagyon sok erőt ad, és erőt adnak az olyan történetek, amikor egy mentoráltam évek óta jól van, és tartjuk a kapcsolatot, és látom, hogy fejlődik, hogy van egy stabil párkapcsolata, hogy van munkája, gyereke lett, tehát szülővé vált, ezek a történetek azért nagyon sok erőt adnak.
Milyen a fázisai vannak a ti foglalkozásaitoknak?
Amikor valaki bekerül az otthonba, egy orientációs szakaszba lép, ahol egy idősebb lakó, aki már régebb óta lent van, foglalkozik vele, megmutatja, próbálja bemutatni, hogy hogyan működik a terápia. Ebben az egy hétben még mindent megkap, tehát úgy értem, hogy kiszolgálják az ételt, felviszik neki. Tehát ott tényleg egy ilyen ez az elvonásos időszakra teljesen jó, meg arra, hogy így megismerje a házat. És akkor utána, egy hét után történik a véglegesítés, ahol megnézzük, hogy tudunk együtt dolgozni, ő akar-e velünk, mi tudunk-e vele, és ha ez sikeres, ez általában sikeres, akkor belép első fázisba, és onnantól folyamatosan részt kell venni a ház életében, tehát a munkaterápiában, a csoportokon, megosztásokat kell hoznia, stb. Négy hónap után tesz egy szint felmérő vizsgát, és akkor második fázisba lép. Itt már sokkal több felelősség hárul rá, itt már neki is foglalkoznia kell az újakkal, és itt már elkezdődnek a kimenők, ami fontos, tehát, hogy két hetente, persze ez most nem volt lehetséges ugye a vírus helyzet miatt, de pont most történt a feloldás, tehát most már kimehetnek két hetente egy, majd később két napos kimenőkre. Második fázis után 3-4 hónappal harmadik fázisba lép, ez már egy összegző, lezáró szakasz. Jó esetben öreg iroda lesz, tehát a legidősebb lakó, aki szinte mint egy önkormányzat úgy kell elképzelni, tehát ő képviseli a stáb felé a házban lévőket, és a végén van egy 45 napos fázisnak nevezzük, ez pedig egy ilyen kivezető szakasz, innen már sokszor kijárnak dolgozni, de ide jön haza, beszámol arról, hogy milyen nehézségei, hogy milyen sikerei vannak, és akkor utána végez a terápiával, a terápia körülbelül egy éves.
Hol van jelen a misszió Magyarországon?
A református drogmissziónak Ráckeresztúron van két rehabilitációs központja. Dunaújvárosban működtetünk egy drogambulanciát. A 12. kerületben a Válaszút misszióban történik egy ilyen előgondozó szerv, vagy ott történik az előgondozás, és most reményeink szerint nyitjuk a gondozóhelyet a 8. kerület Teleki tér 7 szám alatt.
Kicsit mesélsz a kávézóról?
Az Adna kávézó, ami korábban a 9. kerület Törökpál utcában volt, reményeink szerint a 8. kerületben folytatja a munkát a Teleki téren. Egy józan közösségi helyet szeretnék, így nagyon, nagyon rövid leszek, de próbálom azt átadni, ami a célunk. Tehát szeretnénk egy olyan helyet, ahol olyan értékeket kapnak fiatalok és idősebbek, akik bejönnek, ami most már nem annyira divatos. Tehát mobil nélkül tudunk ott beszélgetni az érzéseinkről egy önismereti csoport keretében, vagy csak akár a személyzet, aki egyébként olyan önkéntesekből fog állni, akik valamilyen szinten kapcsolódnak a misszióhoz, tehát vagy szakemberek, vagy gyógyult terápiások. Tehát egy olyan közegben, egy olyan józan környezetben találja magát, aki oda betér, ahol még értéke van az őszintességnek, álarcok nélkül önmagam lehetek, ahol elmondhatom a problémáimat, és értő figyelemmel meghallgatnak, vagy esetleg tanácsot is adnak, ha kérem. Tehát tényleg egy minőségi, szeretnénk divatba hozni a józanságot, és ez a kávézó fő missziója.
Legyen egy ilyen záró gondolat. Említetted, hogy szinte mindenki függő 2021-ben. Mit tanácsolnál, hogy hogyan tudunk a függőségeinkkel szembesülni és leküzdeni őket?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az objektív önreflexió, amit tanítunk is, vagy vannak ilyen csoportok a rehabon. Tehát, hogy érzelemmentesen próbálja megfigyelni a működésemet az életemben, így kívülállóként próbáljak meg ránézni magamra, és észre fogom venni, hogy mik azok a területek, ami számomra függőségre utaló jeleket mutathat. Tehát én azt gondolom, hogy így figyeljen magam, tehát figyeljünk befelé, ez fontos.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Nagy Viktória Angelika beszélgetett Hamar János addiktológiai szakemberrel, a Református Egyház Kalódó Ifjúságot Mentő Misszió telekitéri addiktológiai központjának szakmai vezetőjével a Szenvedélyek Világnapja alkalmából.
Mária Rádió.